Dicsért tessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, folytatjuk a katolikus egyház katekizmusával való mélyebb ismerkedésünket. Most majd a krédóról, a hiszek egyről lesz szó, de előbb talán emlékeztetőr érdemes azt az ívet meghúzni, hogy hogyan jutottunk el idáig, hogy az ember vallásos lény keresi az Istent, az Isten válaszol, és ezt a válaszolást, ezt kinyilatkoztatásnak hívjuk. És a kinyilatkoztatás az nem egy rövid esemény volt, hanem egy üdvtörténet, az Ószövetségben évszázadokra rúg, az Új Szövetségben pedig, ha az utolsó apostol halálát célozzuk meg, akkor legalább az első évszázad végéig tart ez a folyamat, amikor a kinyilatkoztatás Jézus tanításának a továbbadása formálódik, adódik tovább, majd pedig írásba foglalva a Szentírás rögzíti számunkra. És hát ez a rögzítés, ez is hosszas folyamat volt, viszont szükség volt arra a kezdet kezdetén, hogy mi az, amit nekünk most nagyon kell tudni, mert azért hát az teljes Szentírás először is nem állt rendelkezésére sokáig egy átlag hívőnek, még a papok is csak részleteket tudtak belőle, hiszen az evangéliumok és a apostoli levelek is még hol egyik egyházközségnél voltak, hol a másiknál. Hát mi az, amit nagyon kell tudni ahhoz, hogy valaki kereszténynek mondhassa magát? És ezért vár szükségessé az, hogy hitvallási formulákat gyártottak, vagy nem jó szó a gyártás, hanem fogalmaztak meg hitvallási formulákat. Ez egyébként nem a kereszténységnek a monopóliuma, mert minden nagy világvallás valamit megfogalmaz. Hát ugye a zsidóknál volt a Séma Izrael, amit az Úrtól hallottak, hogy halld Izrael, Isten az egyetlen Úr, ez is egy hitvallás, és akkor ezt szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erődből. De van a muszlimoknak is hitvallását, mindig kiáltozzák, hogy Allah Akbar, ugye Allah hatalmas, Allah az egyetlen. Ugyanakkor a buddhistáknak is van valami hitvallása, és hát a keresztényeknek is megvolt a hitvallása, de ez egy hosszú folyamat volt, és egyre bővülő, lehetne azt mondani. Az első hitvallást maga Szent Péter tette Fülöp Cezáriában, amikor megkérdezte Jézus, hogy kinek tartják az emberek az ember fiát, és akkor azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Egyébként a többi evangélistánál, az úgynevezett szinoptikusoknál is ez ott van, a Máté kívül a Márknál, meg a Lukásnál is, csak nem ennyire kifejező, hanem te vagy a Messiás például, de nem úgy, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És hát kellett tovább-tovább bővíteni ezt a hitvallást, különösen akkor, amikor az úgynevezett eretnekségek, amelyek hitbeli és erkölcstani tévedéseket hoztak, azokat ki kellett igazítani. És akkor fogalmaztak hitvallásokat, hogy mi pontosan mit hiszünk. A hitvallásnak nekünk csak átlagkívőnek két nagy fajtája létezik, az apostoli hitvallás, meg a níceai hitvallás. Hogy egyszerűsítsem a dolgot, az egyik az, amit a régi időkben mondtunk, vagy a rózsafűzér elején imádkozunk, vagy a temetőben imádkozunk, a másik pedig a ünnepélyes szentmiséken a níceai konstantinápolyi, nicceai hitvallás, de hát ennek még aztán sokkal több fajtája van. A apostoli hitvallás az Rómában fogalmazódott meg keresztelések alkalmával, ugyanis nem gyerekeket kereszteltek, ritka kivételtől eltekintve, amikor mondjuk valakinek a háza népét is megkeresztelték gyermekeivel együtt, hanem mikor ő maga felnőttként, katekumenként jelentkezett, akkor tudatosították benne, hogy ő mire is vállalkozik. És akkor egy ilyen hármas kérdést tettek föl, hogy hiszel-e az Atyában, hiszel-e Jézus Krisztusban, hiszel-e a Szentlélekben, és akkor hát alámerült a vízben, tehát nem is úgy volt, hogy leöntötték volna a keresztvízzel, hanem ilyen alámerüléses módon, mint ahogy Jézus a Jordán folyóban, akkor is valami keresztelő medencében keresztelkedett meg. Ez volt a római formula, ami aztán hát több ágazatra bomlott. Van egy ilyen, hát ilyen jámbor hagyomány, hogy azért van 12 ágazata, mert 12 apostol volt, és hát mindegyik kiegészítette, illetve segített a megfogalmazásban. A keleti egyházban pedig hát a zsinatok által megfogalmazott hitvallás, az a níceai és a konstantinápolyi, ami egészen finom megkülönböztetéseket tesz, illetve árnyalt megfogalmazásokat ad. De hát emellett majd még szót ejtek róla, van másfajta hitvallás is. Na de ennek a neve egyrészt így van, hogy krédó, egyrészt így van, hogy szimbólum vagy szimballon. Az egyik az görög szóból van, a másik latin szó. A római birodalomban nagyon sokáig, még az első-második században is görögül beszéltek. Tehát a görög köznyelv volt a társalgási nyelv. Lassan vált a latin általánossá. A latin nyelv inkább az irodalomnak volt a nyelve, amit hát előkelőségek használtak, de amikor a birodalom két része szakadt, a római birodalom és a császárság keletre húzódott, akkor a nyugati részen egyre inkább használatossá vált a latin nyelv. Az lett a mindennapi beszédnek és a írásbeliségnek is az alapja. És éppen ezért, amikor megjelennek az első hiszekedjek, amiket keleten fogalmaztak meg, akkor azt, amikor lefordítják latinra, akkor azt a krédó szóval fordítják, hogy hiszek. Most mind a kettő szónak van valami mélyebb magyarázata, akkor, hogyha az etimológiáját, szómagyarázatát is nézzük a két szónak. A krédó szó az annyit jelent, hogy hiszek, de így mondják a nyelvészek, hogy benne van az, hogy cor dare, a szívemet adni. A szimbólumban, vagy szimballomban, hogy összerakni. Most az, hogy én hiszek, az nem csak egy elméleti dolog, hanem valamiképpen egy belső megbizonyosodás és ráhagyatkozást is jelent. Mikor azt mondjuk, hogy valakinek hiszek. Főként, hogyha Istennel való vonatkozásban említjük a hiszek szót. De ugyanakkor ez a hiszek szó, Ez ráépül a hitünkre, arra, amit közösen vallunk, mert ugye manapság nagyon divatos, és akkor is volt ilyen, hogy valakinek ilyen saját önmaga által megfogalmazott hite volt, hogy szokták mondani, hogy én a magam módján hiszek. Tehát van egyszer egy hitvallás, abból valamit elfogadok, valamit nem, én a magam módján hiszek. De itt épp erről van szó, hogy a mi hitünk az nem egy magunk módján való összeeszkábált hit, hanem az egyháznak a hite. És még azt sem lehet mondani, ami mostanában nagyon divatos, hogy válogatnak az emberek, hogy ezt is, azt is, innét is, onnét is beválogat az ő világnézetébe. Valahogy úgy, mint mikor van egy svéd asztal, csak oda megy, és akkor hát a kitett ételekből, ami neki tetszik, azt kiválogatja. És hát így van ma is sok ember, hogy azt mondja, hát Istenben, hát úgy hiszek, mert hát valakinek lennie kell. Hát a Jézus Krisztusban hát biztos, hogy élt, egy történelmi személy lehetett. Hát az egyházat, az egy intézmény, az mit tudom én, olyan, mint az ENSZ, csak már nagyon régi. Tehát valami intézmény. Akkor, hát az, hogy voltak föltámadását, hát azt már nem. Azt már egyáltalán nem hiszem, hát nincs semmi utána. Ugye kifejezi ez a mai embernek a hitetlenségében, hogy hát kéri az eutanáziát, a temetésnek se tulajdonít jelentőséget, mert úgy sincs utána semmi. Tehát akkor azt már nem fogadom el. Tehát ilyen sajátlagos hite van nagyon sok embernek. Márpedig az egyház mindig is azt akarta, hogy amikor mi hiszünk, az egy szilárd dolog legyen. És fogható, és ugyanakkor egy olyan hiszek egy, ami ugyan bővíthető. Mint ahogy bővítették is. Mert ahogy mondtam, Szent Péteré lehetett talán az első keresztény hitvallás. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És akkor ehhez mindig hozzátehettek. Amikor Jézus azt mondja a mennybe menetele előtt, hogy menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg Atyafiú Szentlélek nevében, akkor ők már ezt kötelező jelleggel vették bele a megkeresztelésbe, hogy ebben már benne kell lenni az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek hitének is benne kell lenni. És aztán hát ez így fokozódott tovább, és fejlődött. A keleti világban, már úgy értem, a Római Birodalom keleti világában két nagy zsinat, méghozzá a konstantinápolyi és a níceai zsinat volt az, amely lerögzítette a hitvallást. De ők sem úgy találták ott ki, tehát nem úgy volt, hogy 325-ben összejöttek Níceába, és akkor azt mondták a zsinatra meghívott atyák, hogy na hát, hogy ne legyen tévedés, akkor próbáljuk meg megfogalmazni. És akkor hát vegyük a Szentírást, és akkor találjunk ki valamit. Hanem már voltak hitvallások. Ott többféle hitvallás volt. Pátriarkáknak volt hitvallása, amikor egy-egy pátriarkai széket betöltöttek, akkor megkérdezték tőle a pátriarkától, hogy neked mi a hitvallásod? Mit hiszel? És akkor több pátriarkának fönnmaradt a hitvallás, hogy ezt hiszem. Jézus Krisztusról, Istenről és az egyházról. És ugye a zsinatok általában mindig a kor szellemi áramlatára is válaszolnak. Amikor Níceába összejönnek, akkor már túl vannak egy pár eretnekségen, már az egész keresztény világ. Túl vannak azon, hogy azt mondják, hogy hát Jézus az nem is volt ember, csak egy látszat volt. Itt volt aztán, mint egy ilyen déli báb, aztán eltűnt. Volt valami tanítása, de ő valójában hát az istenségnek egy ilyen platóni változat, hogy hát itt valami fogható is belőle, meg nem is. Ez tetten érhető a János evangélista leveleibe, hogy ő nem csak egy látszat volt, hanem test és vér. Valóságosan itt volt közöttünk. Akkoriban nagy probléma volt a nicei zsinat idején, hogy hát azt mondták, hogy jó, ember volt, kiválasztott ember volt, nagy proféta volt, de nem volt Isten, csak Istenhez hasonló. És akkor összejönnek ugye ez a homo usios és homo iusiusnak a megkülönböztetés, hogy hasonló-e vagy azonos az Istennel. És amikor ottan megfogalmazzák, akkor ugye azt mondják, azon a niceai zsinaton pontosan a Jézus Krisztus személyéről, hogy hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az időkezdelet előtt Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, s minden általa lett értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Az apostoli, az a római hiszek egy elintézte azzal, hogy hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiába, ki Szűz Máriától született. No tehát, ez volt a niceai, már konstantinápolyi, meg ott a hiszek egyre, vagy a Szentlélek személyére vonatkoztatottan kellett pontos megfogalmazásokat tenni. És aztán még utána jönnek a különböző ilyen krédók, vagy szimbólumok. Na most, ahogy említettem, a krédó szó az egy bizalmat jelent, hogy én hiszek az Istenben, a szívemet adom, hogy hiszek benne. És ezt így mondta a latin, így fejezte ki, amikor a szubjektív hitről van szó, vagyis az én meggyőződésemről, hogy fides quae, hogy ahogy én hiszem, amiben benne van az én neveltetésem, az én élményvilágom, az én érzelmem, az én meggyőződésem, mert itt azért mindenkinek van valami fogódzó pontja, hogy mi az a belső megbizonyosodás, hogy én hiszek. Ugye egy János evangélistának a megbizonyosodást az adta, amikor bement Jézus sírüregébe, hogy összevaultak hajtva a lepedők. Szóval a rabló nem csinál ilyet. Ez valóban a föltámadt Krisztusnak a műve. Neki az nagy bizonyosodás volt. Tamásnak még az is kellett, hogy megfogja Jézust. Ugye, van a hitnek egy ilyen szubjektív oldala, és ma ezzel élnek vissza sokan, illetve emögé rejtőzködve azt mondják, hogy senkinek semmi köze az ahhoz, hogy én hogy hiszek. Ez az én magánügyem. És talán ezért is volt az, hogy sokan azt mondták, mit kérdezi tőlem itt a hivatal azt, hogy én melyik egyházhoz tartozom. Ugye korábban úgy volt, a 2001-es, hogy hova tartozom, hova érzem magamat tartozónak. Aztán ugye ebből tanultak, hogy hát az érzés lehet ilyen is, meg olyan is, ma így érzek, hónap úgy érzek, melyik egyházhoz tartozok. Na erre aztán mondták, mi közük neki ehhez, hogy én melyikhöz tartozom. Ez az én belső ügyem. Holott mi mindig azt mondtuk, hogy igen, tessék megvallani, hogy hova tartozol. Na ez a Fidesz kvé. De igen, de épp azt mondjuk, hogy a hit magán jellege számunkra csak annyiban áll, hogy megbizonyosodásnak kell lenni, hogy nem elég csak a racionalizmus, hanem egy átadás az Istennek, ugye? Erre szokták mondani, mint az a halálugrás, mint az a sokat emlegetett ilyen missziós példa, hogy kihúzza a cirkuszos a nagy kötelet a két ilyen part között, és alatta van a mélység, végtolja a talicskáját, azt a tapsoló vámészkodóknak mondja, hogy elhiszitek, hogy vissza tudok rajta menni? Elhisszük. Na akkor ülj bele a talicskámba, és akkor visszatollak a kötélen. Ugye ahhoz már kell ez a beleugrás a hídbe, hogy akkor is hiszek, amikor minden ellene látszik. Ez a személyes. Hogy én nekem mi a hit tartalmam, azt az egyház mondja meg. És ez a fides qua, így mondja a latin, hogy mit hiszek. Ez nagyon fontos. Hogy tudom, hogy kinek hittem, és tudom, hogy mit hittem. Na most itt van fontossága a szimbólumnak, vagy szimbólumnak. Mi a szimbólumon általában azt szoktuk érteni, hogy van egy jel, aminek alapján fölismerünk valamit. A óvodás gyereknek, miután nem tud olvasni, a ruha fogasra ráteszik, hogy te vagy a cserebogár, vagy te vagy a katicabogár. És akkor oda rajzolják, és a gyerek tudja, hogy a katicabogárnál ott van az ő ruhakasztója. Ez az ő szimbóluma. De itt többről van szó. Szimbólum. Összerakni. De hogy mit rakunk össze? És itten visszautalnak egy ilyen római kori szokásra, ott nem úgy küldtek meghívókat, mint most egy esküvőre, hogy vagy személyesen mennek, vagy kiküldenek egy ilyen díszes lapot, hogy szeretettel várunk erre meg erre az eseményre, hanem vittek egy nagy cseréptáblát. És akkor, mikor oda mentek, akkor így az illetőnek le kellett belőle törni. Volt a kezébe egy cserépdarab. És amikor ment az eseményre, akkor mindegy puzzle játékot vitte, és akkor beleillesztette abba a cserépdarabba, és akkor látták, hogy ez ide való. Na most ilyen összerakni ennyit jelent. De mit rakunk össze? Ebben kétértelműség van, méghozzá nagyszerű. Az egyik az, hogy összerakjuk a hit tartalmakat. És itt van benne például az a 12 ágazat, amit mondtam, hogy Istenben, Jézus Krisztusban, Szentlélekben, egyházban, voltak föltámadásában, és így tovább, amire én majd szeretnék kitérni. Ugye a Jámbor hagyomány szerint a 12 apostoltól való. De még az is benne van, hogy mi közösen adjuk ki a hitünket. Mint amikor oda mentek a lakodalmas házhoz, vitték, akkor mi együtt jelentjük az ünneplő közösséget, hogy az egyháznak a közös hite. Erre szokták mondani azt, hogy a sensus fidei, hogy a hívőknek a hitérzéke. Mert ott, ahol meggyőződéses hívő emberek vannak, igazi vallásos emberek, azoknak a közös hitérzéke azért az jó irányba visz. Mert egy-egy ember eltévejedhet, de azért a egyházközségnek a közös hite, hogyha jön valaki, hogy ő neki mit tudom én, milyen látomásai, meg milyen új kinyilatkoztatásai vannak, akkor azért a többi, mikor összejön, akkor érzi, hogy hát azért ez előtt a katolikus hittől. Ez nem az. Tehát, hogy mi együttesen is kiadjuk a közös hitünket. És hát, ugye ez a hit, a közös hit válik szimbólummá. És ezt a szimbólumot mindig később bővítették, tovább bővítették. Különösen akkor volt ez fontos, amikor jött valami újítás vagy mozgalom. Akkor megkérdezték őket, hogy ti mit hisztek. Például maga a rendek is, amikor elfogadtatták magukat a pápával, mert ugye a kezdeti rendek, még egy Benedek rend, az úgy kinőtt az egyházban, lehetne azt mondani, de később, amikor már elburjánoztak a rendek, és volt olyan zsinat, amelyik azt mondta, hogy na most már ne legyen több rend, mert elég az, ami van. Akkor például, hogy Szent Ferenc is, mikor elmegy a pápához, hogy elfogadtassa az ő rendjének a szabályzatát, akkor azt mondja Szent Ferenc, hogy én nekem nincs más szabályzatom, mint az evangélium. Én ezt hiszem, és ezt akarom megvalósítani. De a többi rendnek is meg kellett mutatni, hogy ők mit hisznek. És amikor jött a reformáció, ugye a reformátorok azok általában az apostoli hiszek egyet vették alapul. Még talán annyit visszamenve, hogy a római hiszek egy, vagy a apostoli hiszek egyet, amit mi katolikusok imádkozunk, keleten nem ismerik, hanem őnek csak a niceai van, vagy a konstantinápai, vagy valamelyik patriarkái. Erre akkor döbentek rá a rómaiak, már a latinok, amikor Firenzében az 1400-as években volt egy zsinat, hogy ezt nagyon szorongatta a török a keleti részeket, és volt egy uniós zsinat, és akkor azt mondták, hogy na, rendben van a 400 éves szakadást, mert 1054-től ugye számították, akkor ezt foltozzuk össze, és akkor mondjuk csak el a hiszekedjünket. És akkor rájöttek arra, hogy ők az apostoli hiszekedjet nem is használják. Csak a niceait, meg a konstantinápolyit. Nálunk nyugaton meg a apostolit használták, csak a nagy ünnepi miséken, amikor már lefordították görögről latinra, akkor imádkozták. Na most, akkor rájöttek arra, hogy hát ezek nem imádkozzák az apostoli hiszek egyet. A reformátorok az apostoli hiszek egyet vették alapul, de kiegészítgették, méghozzá káték formájában. És hát őnekik is, hogy így mondjam, saját hiszek együk lett az apostoli hiszek egyen kívül, mert a reformátorok az első hét egyetemi zsinatot fogadták el, ami az első évezetben volt. Abban teljesen közösek a katolikus egyházzal a reformáció egyházai, és hát akkor ugye megfogalmazták a ágostai hitvallást az evangélikusok, mert Augsburgba fogalmazták meg, és azt valamikor Ágostának hívták a magyarok. Úgyhogy ha valaki nézegeti ilyen régi kereszteltek anyakönyvét, akkor oda be van írva, hogy Ágev, ágostai hitvallású, ugye? Tehát evangélikus. De azt nem Luther fogalmazta így meg, hanem az ő követői, Zwingliék, meg, vagy nem Zwingliék, hanem gyorsan akartam mondani, nem ugrik most be a neve, hogy ott a augsburgi zsinaton fogalmazzák meg a hitvallást. Ugyanúgy a helvét hitvallást, azért Helvéciában, ahol a kálvinizmus kialakult, ott nem Calvin fogalmazza meg a Heidelberg hitvallást, hanem követői fogalmazzák meg, és akkor hát ez lesz a heidelbergi káté, a ágostai hitvallás pedig az evangélikusoké. És ők aztán ennek alapján készítették el a konfirmációs szövegeket is. Aztán több ilyen hitvallás volt, a tridenti zsinat is megfogalmazta a maga hitvallását, aztán a később 10. Szent Pius pápa, mikor nagyon sok ilyen modernista tévedés meg eretnekség volt, akkor a papokkal letetette a modernista hitvallást, antimodernista hitvallást, ami hát nemet mondott azokra túl racionális fölfogásokra, amelyek a természet fölötti dolgokat a hitből szinte kizárták, hanem mindent racionálisan akartak megmagyarázni. De még hatodik pápának is volt hitvallása, amit ugye a hatodik vagy a második vatikáni zsinat után fogalmazott meg. Abban már például benne van az eukarisztiának a hite is, mert se az apostoliba, se a nicai hitvallásba külön nem térnek ki a szentségekre, és főként nem térnek ki az eukarisztiára. A keresztségre kitérnek, hiszen abból indult ki a hitvallás, de a többi szentséget különösebben nem említik. Tehát ez így fokozatosan alakult ki, és azt lehet mondani, hogy még lehet az Anya Szentegyház életében olyan megfogalmazás, ami még bővebb és alaposabb kifejtését hozza a hitünknek. Na most arra is érdemes kitérni még, hogy a ökumenikus mozgalmak akkor azt mondták, hogy legyen egy ökumenikus krédó, ökumenikus hiszek egy. Szerintem ezzel zavarodtuk meg legjobban. Mert van egy apostoli hiszek egy, a régi, van a niceai, amit vasárnap imádkozunk, és van a ökumenikus. Már lassan én is oda jutok, hogy az apostoli hiszek egyet akkor tudom elmondani, mint tudom én ma a rózsafűzérnél, hogy becsukom a szemem, és akkor elmondom gyorsan. Mert belekeverem a másikat. A másiknál néznem kell, hogy össze ne tévesszem. Mert ugye az egyik abban különbözik, hogy hiszek egy Istenben, a másik, hogy hiszek az egy Istenben. Na de itt van a ökumenikus hitvallás. És hát az nagyjából ugyanaz, mint az apostoli, de mégse ugyanaz. Nem tudtunk megegyezni a katolikus szóba. Ugyanis a protestáns testvérek mindig azt érzik ki belőle, hogy nekik a katolikus egyházra, mint történelmi egyházra kell gondolniuk. Mi meg azt mondjuk, hogy itt az egy szent katolikus és apostoli jelzőnél sokkal többet mondunk, mint egyetemes vagy általános. Azért hagyjuk meg a katolikus szót, mert amikor együtt vagyunk, akkor tiszteletből mindig azt mondjuk, hogy egyetemes vagy általános. De miért nem fordították le a katolikust univerzálisra? Ugyanis a hiszek egyben, hogy először görögül volt a szöveg. Lefordították a krédót latinra, és minden szót lefordítottak latinra, de a katolikust meghagyták görögül. Katholon. Mert azt mondták, hogy ez többet jelent, mint az egyetemes szó, vagy az általános. Mert valahol itt a protestáns és katolikus, ökumenikus fölfogás különbsége tükröződik. A protestáns fölfogásban, az egyetemesben és az általánosban, mint hogy itt van ezültem ez az asztal, ezen itt van a nagy katolikus katekizmus, itt a szemüvegtok, óra, stb. És hát így kiadja az egyetemességet. És akkor a sok kicsi összeadja majd az egyetemességet. Mi még azt mondjuk, hogy a katholon az akkor, hogyha ez az asztal fele volna, akkor is egyszerre egész. Tehát nekünk az egyszerre egészet kell adni. Tehát nem össze részekből rakjuk össze, itt nincs ellentétben azzal, amit előtte mondtam, hanem mi mindig a teljességet adjuk. A részegyház is a teljességet kell, hogy megvallja. mert a teljes hitet kell, hogy vallja. Katolikus egyház, bármelyik egyház községének a teljességet kell vallania, az egyszerre egészet. És miután ez a szó nem későbbi fejlemény, hanem megvan már 115-ben Antiochiai Szent Ignácnál, a levelében. Azért mi ragaszkodunk ehhez a szóhoz, hogy katolikus szó. Például Szent Ágoston is ír ilyen leveleket, hogy katolikus ifjak. Ugye? Tehát itt ez a különbözőség, ez megmaradt, de a protestáns testvérik megértik, hogy mit akarunk mi rajta érteni, akkor ők is elfogadják. De ugyabban hallok ilyeneket, hogy azt mondják, hogy mi is katolikusok vagyunk, csak reformált módon. Hallok ilyeneket. No, tehát a hiszekednek ez a magyarázata szükséges ahhoz, hogy a későbbi hitágazatok magyarázatát könnyebben megértsük. Még talán arra érdemes egy kicsikét kitérni, ami most nagyon is fontos dolog volt a népszámlálás folyamán, ugye nagyon sokan nem mondták meg, hogy nem írták be, hogy ők milyen hitűek, hogy melyik egyházhoz tartoznak. Márpedig magában a hiszek egyben a hitvallásban, mert ezt is jelenti, latinul konfessziónak mondják, benne van az, hogy nem csak hiszem, hanem meg is vallom. Hitvallás, hanem meg is vallom. Tehát nem rejtem magamba, hanem megvallom. És valahol ott lehet a problémák gyökere, hogy ezt nem érzik a mai emberek, hogy ezt meg is kell vallani. Most már születnek egymás után ilyen kisebb tanulmányok, hogy mi lehet az oka ennek, hogy szociológusok, teológusok, meg valláskutatók keresik, hogy miért van ez így. Én azt a magyarázatot adom rá, hogy ha egyszer a hiszek egy hozzá volt szorosan kötve a keresztséghez, már pedig hozzá volt kötve, akkor vagy a gyermekkeresztség esetében, vagy a felnőtt keresztség esetében nem veszük eléggé komolyan a hitvallásunkat. Mert hogyha a gyermekkeresztség esetében, mint egy biztosítékot ad a szülő, és komolyan vesz, hogy ő abban a szellemben akarja, abban a hitben akarja nevelni a gyermekét, akkor sokkal inkább megvan az esély rá. Egyébként ezt ki is mutatták ezek a fölmérések. Ha pedig felnőtt keresztségről van szó, akkor ott ő neki készület után tudatosan kell vállalnia a keresztény hitet. És miután ezt nem veszik sokan komolyan, hanem egyfajta társadalmi formalitásnak gondolják a keresztséget, ezért lehet sokak számára egy ilyen kulturális dolog az egyházhoz való tartozás. Márpedig akkoron a katekumenektől azt várták abba az időbe, hogy egyrészt ismerjék a hitet, kérdezték tőle, hogy mit kérsz a keresztségtől hitet, mit válasz, mit vársz a hittől az örök életet. Tehát meg kellett nekik ismerni a hitüket, készültek rá, hosszabb, rövidebb ideig. Meg kellett érteni a hitüket, mint hogy az etióp udvarnok is akkor keresztelkedett meg, amikor Fülöp diákonus elmagyarázta neki, hogy miről szól az a szentírási részlet. Meg kellett érteni. Akkor meg kellett vallani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fiat. És meg kellett élni ezt a hitet. Nehézségek közepette is. És amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy azt mondják az apostolok, hogy növeld bennünk a hitet, akkor ez azt is jelenti, hogy tisztában vagyunk azzal, mi, hogy a hitnek növekednie kell bennünk. Mert egészen másként éljük meg kisgyerekkorunkban, mint felnőtt korunkban. Hát egy 16. Benedek pápa, aki lehet azt mondani, hogy a legmélyebb gondolkodásban jutott el a hitre, biztos, hogy nagyon sokat változott ő is a hitébe, mikor kisgyerekkorában meglátta a bíborostak, azt mondta, hogy olyan szép ruhája van, hogy hát őnek is bíborosnak kell lennie, ugye? Tehát ez egész más volt, mint mikor agonizált, és ugye akkor is azt mondta, hogy Uram, szeretlek. Ugye, tehát növekedjék bennünk a hit, és a gyerekkor hite az nagyon kevés. A család itt nagyon fontos, de nagyon fontos az, hogy mi magunk is kiteljesítsük ezt a hitet, méghozzá sokszor harcok árán. A kételyeket is megdolgozva, és elfogadva azt, hogy lehetnek hitkételjeink. Éppen 16. Benedek volt az, aki rámutatott arra, hogy a mai ember hitében nagyon megkísértett, és éppen azt látjuk a kortárs hitvallóknál is, amikor így fény derül az életükre, hogy mennyi küzdelmük volt a hitér, például egy Teréz anyának is, de hát nagyon sok szentet föl lehetne sorolni, hogy a kételyek, a hitküzdelmek érettebbé tették őket, és ez a hit a szenvedést is, hogy így mondjam, megértette velük, hogy azért, mert van szenvedés, azért, mert van háború, azért nem vetem el a hitet. Mert valamiképpen arra gondolok, hogy maga Jézus Krisztus értelmet adott annak. És hát ilyen hittanulóknál pedig alapvető döntésé vált a hit vértanúság árán is. Ezt így mondja a mai teológia, hogy van egy ilyen optio fundamentalis, egy alapvető hitbeli döntése az érett hitű embernek, aki a hitért tud áldozatokat vállalni, és a hitét meg is tudja magyarázni másoknak, illetve meg tudja védeni. Mert például ez is hiányzik a mai emberekből, hogy nem tudja megvédeni a hitét. Erre nagyon sok példa van, hogy egyszerűen ő maga sincs tisztában, hogy mit hisz, ezért nem is tudja átadni. No tehát, én úgy gondolom, hogy ezen a területen van nekünk nagyon nagy feladatunk, hogyha azt szeretnénk, hogy azoknak a száma, akik a katolikus egyházhoz tartoznak, vagy növekedjék, vagy legalábbis ne csökkenjen, hogy komolyan vegyük a keresztséget, illetve a gyermekkeresztséget, mert ezen a területen lehetne valami megszilárdítást adni abban a világban, ahol nagyon sok kísértésnek van kitéve a mai embernek a hite. És hát ezért azt is kell ajánlani, hogy a hit isteni erényéért, a hit remény szeretetért imádkozni kell, hogy meg tudjunk maradni a szilárd hitbe. Hát ez lenne a keresztény embernek hitét megerősítő, gyakori tette kérni az Urat, hogy a hitért megerősítve mindvégig meg tudja tartani. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.